Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebook oldalán ismertette azokat az útfejlesztéseket, amelyek forrásairól már döntött a kormány. Az 51-es számú főút és az M6-os autópálya közötti mintegy 29 kilométeren főút épül, amelynek a 756 méter hosszú új Mohácsi Dunahíd is része lesz. A munkák elkezdéséhez szükséges 389 milliárd forint hazai forrás rendelkezésre áll. A kivitelezés október végéig elindul, és várhatóan 2028 őszéig tart majd. Az M49-es autópálya első 28 kilométeres szakasza már épül, most az ország határig tartó közel 18 kilométer megépítéséhez biztosítottak hazai forrást 189 milliárd forint értékben. A projekt 2027-es várható befejezésével összekötik Nyíregyházát Szatmárnémetivel, mellyel Magyarország és Románia gazdasági és társadalmi együttműködését erősítik, hangsúlyozta a miniszter. Magyarország támogatja Románia és Bulgária teljes jogú schengeni csatlakozását, hogy ez a szárazföldi határátkelésben is megvalósuljon, ezt kiemelt magyar nemzetpolitikai és európai érdek is, mondta Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára Marosvásárhelyen. Az államtitkár egy kerekasztal beszélgetésen Vince Loránttal, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség európai parlamenti képviselőjével elemezte Románia teljes jogú schengeni csatlakozásának esélyeit. Szavai szerint a két ország minden szakmai feltételt teljesített, és kettős mérce, hogy az egyes tagállamok húzzák, halasztják a teljes jogú csatlakozások kérdését. A műegyetemnek évszázados múltja van, és képes a megújulásra, hogy felvegye a versenyt a világ vezető egyetemeivel. A magyar gazdaság motorja és a magyar kreativitás egyik legfőbb hírvivője, mondta a kulturális és innovációs miniszter a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 243. tanévének ünnepélyes megnyitóján. Hankó Barázs kiemelte, az egyetemnek együtt kell működnie, együtt kell élnie a környezettel, amiben létezik, és emiatt az egymásra utaltság miatt vágott bele a kormány a felsőoktatás megújításába. Gyorsabban juthatnak majd árujuk ellenértékéhez a gazdálkodók az eddigiekhez képest a jövő évtől életbe lépő termelővédelmi törvénycsomagnak köszönhetően. Hívta fel a figyelmet Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára pénteken, a második baranyai agrárnapon. A termelővédelmi törvénycsomag a meglévő piacszabályozási eszközök fejlesztésével és új szabályozási elemek megteremtésével javítja a termelők felvásárlókkal szembeni kiszolgáltatott helyzetét, és jogi eszközökkel biztosít erősebb védelmet számukra, valamint megteremti a termeltetők és termelők közötti kapcsolatrendszer új jogi alapját. Augusztusban lassult a fogyasztói árak emelkedésének üteme az euróövezetben, jelentette az Európai Unió Statisztikai Hivatala az Eurostat. Az euróövezet éves inflációs rátája augusztusban 2,2%-ra mérséklődött a júliusi 2,6%-ról az uniós összehasonlítási célokra kalkulált, harmonizált fogyasztói árindex alapján. Az energiaárak 3%-kal csökkentek tavaly augusztussal összevetve, miután júliusban 1,2%-os éves növekedést mértek. A szolgáltatások augusztusi éves drágulása volt a legmagasabb, 4,2%, a júliusi 4%-ot követően. Az élelmiszerek, az alkohol és dohánytermékek árnövekedése a júliusi 2,3%-ról 2,4%-ra gyorsult, a nem energetikai ipari termékek áremelkedése ugyanakkor 4,1%-ra lassult augusztusban, az előző havi éves 7,1%-ról.
Az időjárásról.
Kevés felhő lesz az égen, de gomoly és fátyol felhővel találkozhatunk. Nyugaton kevés helyen zápor, zivatar előfordulhat. Az északi északkeleti szél néhol megérénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 36 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 17 és 22 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Repeta. 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 Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, a rendszerváltást Magyarországon alapvetően az 1989-es évhez kötik, mivel ebben az évben történtek a legjelentősebb, legemblematikusabb események ezzel kapcsolatban. Ekkor kiáltották ki a Magyar Köztársaságot, és ekkor volt Nagy Imre újratemetése is. De nem feledkezhetünk meg arról, hogy mindaz azt megelőző, mindaz azt követő években számos lényeges mozzanat játszott szerepet ebben az esemény sorozatban. Arról, hogy 1987-ben Lezsák Sándor lakiteleki házának udvarán megalapította a Magyar Demokrata Fórumot, sokak számára ismert tény. Azt viszont már kevesebben tudják, hogy a megfélemlítések és fenyegetések miatt az MDF-nek mindössze két helyi szervezete alakult meg az országban, ebből az egyik Miskolcon, Furman Imre és Pankucsi Márta avasi panel lakásában. Az idei könyvhétre jelent meg a Furman Imre emlékezések, napló részletek és 3x3-as akták című kötet, amelyet Pankucsi Márta szerkesztett, aki felesége és társa volt Furman Imrének 2010-ben bekövetkezett haláláig. A Miskolci Feledi Házban tartott nagy sikerű könyvbemutatón többek között elhangzott az is, izgalmas kordokumentum született, amely hiánypótló kiadvány a rendszerváltás körüli időszak történéseiről. A következő percekben a kötet szerzőjével, Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgetünk a könyvről. Furman Imre emlékezések, napló részletek és 3x3-as akták címmel az idei könyvhétre jelent meg az a kötet, amely Furman Imrének, a jogvédőnek, a közéleti embernek és a költőnek állít emléket. A kiadvány szerkesztőjét, Pankucsi Mártát köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, aki felesége és társa volt 2010-ben bekövetkezett haláláig.
Köszönöm szépen, köszöntöm én is a hallgatókat.
A továbbiakban több éves ismerettségünkre tekintettel tegeződni fogunk. Hatalmas sikere volt a Feledi Házban tartott könyvbemutatónak. A résztvevők közül többen is hangsúlyozták, hogy hiánypótló kötet született, hiszen egy sorsdöntő időszakról, a rendszerváltáshoz kötődő miskolci eseményekről eddig nem készült átfogó tanulmány. Amikor hozzákezdtél a kötet megírásához, esetleg ez is szempont volt?
Igen, mindenképpen úgy gondolom, hogy Imre olyan időknek volt a szereplője, tanúja, résztvevője, amelyek máig nincsenek igazán megörökítve. Az elsődleges cél természetesen az volt, hogy nekiállítsak emléket, de ennek kapcsán törekedtem valóban arra is, hogy azokat az eseményeket is felvillantsuk ebben a könyvben, amik akkoriban zajlottak.
És akkor beszéljünk egy kicsit Furman Imréről, akiről nagyon keveset tudunk, és kevés van a köztudatban.
Nekem nehéz is, meg könnyű is róla beszélnem. Még az egyetemi jogi felvételinken ismerkedtünk meg Pécsen, akkor ő még nem volt 20 éves, én meg nem voltam 18 éves. És ebből a találkozásból aztán szerelem és tartós kapcsolat lett, még egyetemista korunkban összeházasodtunk, és aztán együtt maradtunk az ő haláláig, úgyhogy valóban sok mindent megéltem mellette. Ő egy nyíklátházi fiú, amire élete végéig nagyon büszke volt, és nagyon fontosnak tartotta. Nyíklátházán született, ott nőtt föl, és úgy alakult már gyerekkorában az élete, hogy az a fajta szabadságvágy és az igazság iránti elkötelezettség nagyon korán megmutatkozott. Arra gondolok itt először is, hogy általános iskolás korukban eljátszották a Ludas Matyit, aminek a címszerepét ő kapta, és ez úgy sokszor eszembe jutott, meg eszembe jut, hogy akkor ugye nagyon megfogadta ott kisgyerekként, hogy háromszor adja vissza mindig a döbrögi uraságnak, ami rosszat tett, és hogy úgy tűnt, hogy ez egész életében ez a fogadalom elkísérte, hogy mindig fellépett az igazságtalanságok ellen, akár jogászként, hiszen a diplomája alapján a szakmája az a jogi munka volt, tehát akár a jogi területen, mindegy, hogy ügyészként, jogtanácsosként, vagy ügyvédként, vagy jogvédőként dolgozott, akár a közéleti szerepvállalásában ott is azt gondolom, hogy mindig ez vezette, akár a rendszerváltásért küzdött, akár később a kisebbségek jogaiért, vagy egyáltalán az emberi méltóságért. Aztán volt még egy ilyen nyéki, szerintem meghatározó élmény, nevezetesen, hogy elszavaltatták vele egy ünnepségen, valamikor az 50-es években, kisiskolásan a Szabad a magyar nép, szabad valahára című verset, amire aztán ugye később rájött, hogy korán sem volt akkoriban szabad a magyar nép, és mintha ez is valahogy ilyen motiválója lett volna annak, hogy a szabadságért küzdjön és kiálljon, és ez annyira, hogy én ugye fiatalon megismertem, ez minden szituációban, tehát ez nem valami felvett szerep, nem valami közéleti vállalt dolog volt, hanem ő a magánéletben is mindig mindenütt, azt gondolom, hogy habozás nélkül kiállt más emberekért, azért, amit ő igaznak gondolt.
Miután Forman Imre részt vett 1987-ben az ismert lakiteleki találkozón, aktívan politizálni kezdett. És tulajdonképpen Miskolcon egy délavasi panellakásban fogalmazódtak meg a rendszerváltozást sürgető gondolatok.
Igen, 16 éven át az avastéli lakótelepen laktunk, ahol nagyon szerettünk mind a hárman, a fiunk Dávid, ő már oda született, és igaziból Imre a ügyészi munkája mellett is folytatta azt, amit gyerekkorától művelt, a versírást. Verseket írt, és itt Miskolcon a Kelet nevű irodalmi csoportnak lett a tagja, Pécsen ott a Glosszátor egyetemi lap egyik szerkesztője volt, meg a Glosszátor irodalmi színpadban játszott, tehát az irodalom az szerves részét képezte az életének, és akkor tulajdonképpen az irodalom kapcsán ismerkedett meg olyan körökkel, akik a magyar ellenzék kiemelkedő tagjai voltak, tehát már Pécsre az egyetem kultúrusaként meghívta a kollégiumi klubunkba Csóri Sándort, és korán kapcsolatba került a versek miatt Lezsák Sándorral, és így aztán a többiekkel, és végül is ő sokkal inkább a civil életben, a kulturális életben akarta a saját elképzeléseit megvalósítani. Például szervezett itt Miskolcra egy olyan amatőr irodalmi körök találkozóját, ahol tényleg tisztán irodalmi tevékenységről szólt volna, de mivel ezt nem engedték, megakadályozták, ez volt az utolsó csepp a pohárba, ami után a direkt politizálást elkezdte, és hát akkoriban, ugye a 80-as években ez a ellenzékiség, ez itt Miskolcon különösen egy tiltott dolog volt, állítólag a megye és a város pártvezetői szűk körben azt kinyilvánították, hogy elég baj itt a nehézi válsága, tönkre menetele, amit ők már akkor világosan láttak, hogy ide az ellenzék nem teheti be a lábát, mondták, és aztán hát mégiscsak betette, hiszen úgy adódott, hogy amikor a Magyar Demokrata Fórum 1987. szeptemberében Lakiteleken megalakult, akkor ott volt Imre is, és utána rögtön elkezdte itt a megyében Miskolcon is szervezni a csoportot, és amikor eldöntötték, hogy az országban 20 helyen egyszerre megalakítják 88. március 5-én, tehát még nem 89, hanem még a kemény időkben vagyunk, az MDF helyi szervezeteit, akkor úgy alakult, hogy végül is mindössze két helyen, Kiskunmajsán, Kozmahubájék házában alakult meg, és itt Miskolcon, a mi lakásunkon, a 18 másik helyen ott sikeres volt az a rémítgetés, elrettentés, azok az akciók, amiket a fórum ellen tettek. Itt Miskolcon is erős próbálkozások voltak, de szerencsére, és hát Imre kitartó elszántságának itt mégiscsak megalakult az MDF, valóban a mi nagyszobánkban a kettő közül.
Milyen volt ekkor a család élete, hiszen nem lehetett könnyű folyamatos lehallgatások és követések ösztözében élni. Mennyire viselte meg ez a család életét?
Nagyon-nagyon jót tett a mi családunk életének, ezt utóbb is úgy emlegettük mindhárman, Imre is, Dávid is, én is, hogy ezek voltak a legszebb évek. Dávid 79-ben született, tehát ő 89-re lett a 10 éves nagyfiú, de előtte is ő rendszeresen részt vett ezeken a beszélgetéseken. Ez olyan volt, hogy mi amúgy is szerettük a vendégeskedést, az irodalom kapcsán sokan megfordultak nálunk, a lakás a Kukorelli Endrétől kezdve nagyon sok olyan ember, aki az irodalom kapcsán jött, úgyhogy szinte ilyen észrevétlen volt a változás, hogy most egyszerűen már a direkt politizálás zajlik. Úgy történt, hogy a barátaink hívták a barátaikat, azok meg a saját barátaikat, és akkor így jöttek folyamatosan. A pénteki este az mindig olyan volt, hogy ilyen fórumok voltak, egyik alkalommal a múzeumiak jöttek, másik alkalommal az egyetemiek, a kohászatiak, tehát egy idő után már ugye nem fértünk annyian el, úgyhogy így voltak beosztva, de volt olyan is, hogy becsengetett valaki, kereste Imrét, én beinvitáltam, ő nem volt még otthon, elbeszélgettünk, és csak jóval később derült ki, hogy ki ő, meg hogy volt, mint volt, tehát ilyen nagyon izgalmas idők voltak, Dávid ott volt, élvezte, Fürr Lajos állította ki neki a nem tudom hanyas számú MDF-es igazolványt, és aztán, ahogy 88. március 5-én megalakult az MDF, utána 88. május 27-én ott tartatta a első tájékoztató fórumát Miskolcon a Fidesz, akkor Kövér László és Németh Zsolt voltak a vendégeink, de a reformkör, aminek én voltam a tagja, illetve egyik szervezője, az MSZMP reformkör, az is időnként ott tanácskozott, úgyhogy voltak olyan komikus helyzetek, amikor a nagyszobában az MDF, a Fidesz a kisszobában, mi meg Tompa Sándorékkal, Korintusz Katiékkal a konyhába kiszorulva, és aztán hát az volt még ilyen érdekes dolog, amikor az egyik volt szociológus évfolyamtársnőm, Béki Gabriella, aki SZDSZ-es, illetve hát azt megelőzően a hálózat szervezője volt, ővele beszélgettünk, és mondta, hogy Miskolcon még nincs helyi csoportjuk, hogy nem lenne kedvem megszervezni, és én mondtam, hogy de én nagyon szívesen megszervezném, csak az a baj, hogy már csak a fürdőszobában lenne, ahová tudnám invitálni az embereket. A lényeg az, amit az egészből ki akarok hozni, hogy Imre, akiről ugye szól a könyv, és akiről tehát a találkozón is beszélgettünk sokat, ő azt tartotta igazán fontosnak, hogy megszűnjön az egypártrendszer, kivonuljanak a szovjet csapatok Magyarországról, és egy olyan demokráciában, egy olyan szabad világban élhessünk, ahol az emberek azt tehetik, ami a tehetségüknek, a képességeiknek leginkább megfelelő hit az emberekben, hit abban, hogy mindenki képes önmagát megvalósítani, önmagáról, a családjáról gondoskodni, csak ne telepedjenek kívülről ránk, ne kényszerítsenek. Ő egy ilyen világot képzelt, és hát az ő mércéjével mérve, ezt nem csak én mondom utólag, hanem ő is úgy gondolta, hogy a legfontosabb dolgok valóban megtörténtek, és az, hogy ebbe benne voltak azok a dolgok, amire ugye a kérdésed részben vonatkozott, hogy lehetett megélni, azért voltak ennek árnyoldalai is. Ugye akkor is sejtettük, de utóbb vált igazán bizonyossá, amikor Imre kikérte a 3x3-as aktákat, hogy 82-től, tehát amikor ő még ügyészként dolgozott, akkor kezdték a megfigyelését, hogy nem csak besugókat állítottak rá, akik mondjuk történetesen, rendszeresen ott voltak ezeken a beszélgetéseken, ami nekem ugye külön fáj, ették a főztömet, itták a borunkat, és utána mentek jelenteni a tartós tisztüknek, tehát ezek emberileg ilyen eléggé felfoghatatlan dolgok, hanem egy idő után a leveleinket is felbontották, a telefonunkat lehallgatták, és aztán pedig lehallgatókészüléket telepítettek a nagyszobánkba, ami ugye nem csak a fórumoknak a színhelye volt, nem csak a mi nappalink volt, hanem bizony az volt a mi hálószobánk is, és hát a könyvbemutatón is felidéztük, mások idézték föl, hogy milyen iszonyú ebben a könyvben benne van, az a 3x3-as akta is, amiből kiderül, hogy egy alkalommal késő este éjfél tájt Imre megérkezik. Hárman vagyunk otthon, Dávid alszik a szobájába, ketten beszélgetünk, és hogy ezt is rögzítették, leírták, tehát folyamatos volt a mi meghallgatásunk, ami hát azért így eléggé abszurd dolog. Akkor mi boldogok voltunk, örültünk, hogy sikerült megtenni azt, amit fontosnak tartottunk. Imre szervezte, Imre csinálta, de én is nagyon büszke vagyok, hogy mellette álltam ezekben az időkben is.
És ha az életútját nézzük, akkor a későbbiekben az MDF alelnöke lett. Mennyire érezte közel magához ezt a funkciót?
Tulajdonképpen hát ő soha nem akart politikai hatalmat gyakorolni, tehát az MDF szervezőjeként itt helyben indult, de aztán országszerte szervezett, beválasztották az elnökségbe, és hát ő ugye nem vállalta se a képviselőséget, se semmilyen kormányzati funkciót, és akkor tulajdonképpen 90 elején lett az MDF-nek az általános alelnöke, ami úgy pont akkor volt, amikor Antal József volt az MDF elnöke, de ő miniszterelnök lett, tehát a párt az, a pártnak az ügyei, a napi ügyviteltől kezdve az egyben tartásig az Imrének, vagyis az általános alelnöknek a nyakába zuhant, ami hát nem volt egyszerű dolog. Most ő azt gondolom, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy azok, akik együtt kezdték, akik együtt lázadtak valami ellen, és sikeresen lázadtak, hogy azok együtt is maradjanak, de hogy egyre inkább világossá vált, hogy itt azért a jövővel, vagy akár a jelennel kapcsolatban nagyon eltérő a csurkaféle szárnynak az elképzelése, más a kereszténydemokrata, MDF-en belüli elkötelezetteknek az elképzelése, és más az Imre-féle nemzeti liberálisoknak, úgyhogy ez végül is ugye szakadáshoz, az Imréjék kiválásához vezetett, de az alelnöki munkában is ő azt szerette a legjobban, szerintem a legnagyobb élménye az volt, amikor Bara Margittal, a híres színésznővel, Gyarmati Dezső feleségével ketten járták az országot, és fogyatékos gyerekek által készített képek, ből összeállított kiállítást, vándorkiállítást vittek a különböző helyekre, ő ezt nagyon boldogan tette, mint ahogy minden más olyan tevékenységet, ami egy kicsit inkább kulturális, civil volt. Emlékszem arra a boldogságra, amikor a plakát megszületett, az még ugye a választási plakát, a tavárisi konyec, azt is jó barátságban volt ennek a fotónak az alkotójával, és ahogy készítették, úgyhogy hozzá ezek a dolgok álltak közelebb.
És bár a politikától elszakadt, a közügyekért továbbra is harcolt, hiszen ő volt a Nemzeti Etnikai és Kisebbségi Jogvédő Iroda megalapítója.
Igen, tehát amikor az MDF-ben már az irányzatok szétszakadása az elkerülhetetlenné vált, és Imrét nem választották be az elnökségbe, akkor ő úgy szokta mondani, hogy onnantól kezdve elmúlt az MDF tagsága, nem lépett ki soha ő semmilyen más pártnak nem volt, se előtte, se utána tagja, úgyhogy azt gondolom, hogy ő egy igazi nemzeti liberális volt, és amíg az MDF-en belül ennek meg volt a helye, addig ott csinálta, utána pedig járta a maga útját, visszajött egy rövid időre Miskolcra ügyvédkedni, és aztán, amikor Bíró András a napokban elhunyt, alternatív Nobel-díjas újságíró, jogvédő, ENSZ szakértő megkereste, hogy létesítsenek egy ilyen az országban első kisebbségi jogvédő irodát, akkor neki látott Imre ugyanolyan lelkesedéssel és rengeteg munkával annak a megszervezéséhez, hiszen újra azt látta, mint amit a korábban az egész országra, a magyar nemzetre vonatkozóan, hogy szabadság kell, hogy emberi méltóság kell, és ennek a feltételeit kell megteremteni, amikor ez már sikerült, és kész lettek a keretek, hiszen demokrácia, több pártrendszer, piacgazdaság, jogállam lett Magyarországon, akkor őt már ez tovább annyira a politizálás nem érdekelte, viszont úgy találta, hogy a kisebbségek emberi méltóságáért van mit tenni, és utána ezen a területen dolgozott.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Pankucsi Márta jogász szociológussal, nemrég megjelent könyvéről, a Furman Imre emlékezések napló részletek és 3x3-as akták című kötetről, amely a jogvédőnek, a közéleti embernek és a költőnek állít emléket. Tartsanak velünk a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.
So sadly cayó una estrella fugaz volvió impasible. Que rompe el canto del niño del mar, hace danzar a la tempestad pareja al viento. Un rayo iluminó un alma en flor que lloró. Fa ik go Una estrella fugaz, volvió impasible, que rompe el canto del niño del mar, hace danzar a la tempestad pareja viento. Un rayo iluminó un alma en flor que lloró por amor de dolor. La enfogue le porando de hielo. Sarele ye ye lo la tu
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Pankucsi Márta jogász-szociológussal nemrég megjelent könyvéről, a Furman Imre emlékezések, napló részletek és 3x3-as akták című kötetről, amely a jogvédőnek, a közéleti embernek és költőnek állít emléket. Térjünk vissza egy kicsit a kötetre. A könyv 3 részből áll, az első részben barátai, ismerősei, egykori kollégái mesélik el a Furman Imrével kapcsolatos élményeiket, emlékeiket. Kiket szólítottál meg elsősorban?
Akik eszembe jutottak. Tehát ez elég ilyen véletlenszerű volt. Amikor elhatároztam, hogy mégiscsak meg kell születni ennek a könyvnek, és így kell, hogy legyen egy ilyen emlékező rész, akkor sok-sok embernek küldtem e-mailt, vagy személyesen megkerestem őket, és kértem, hogyha van ilyen emlékük, és szívesen megosztják, akkor írják le. Nagyon érdekes volt egyébként a reagálásoknak, a visszajelzéseknek is a története, de hát ez egy külön regény kéne, hogy legyen. Jöttek az emlékezések, érdekes volt az is, sokszor megható megélni, hogy olyan emberek, akikhez nagyon közel állt Imre, és Imréhez is közel álltak, és azonnal vállalták, hogy megírják, mégis sokszor hónapokba, vagy akár évekbe telt, amíg megszülettek ezek az emlékezések, talán pontosan azért, illetve volt, aki elmondta, hogy pontosan azért, mert annyira közelinek érezte magát. Itt ki is emelném dr. Kossuth Borbálának a nevét, aki kolléganője volt már a legutolsó időkben az egyenlő bánásmódhatóságnál Imrének, és nekem tanítványom, és hát családi jó barátunk. Borika, ő is egy nagyon szép megemlékezést ír, de nagyon hosszú időbe telt, és hát mások is voltak így, úgyhogy aztán összegyűlt ez a emlékező rész. Tulajdonképpen bánt és bánom, hogy bizonyára sokan vannak, akik szívesen írtak volna, csak éppen nem kerestem őket, nem kértem, de ezúton is, és mindig kérek bárkit, hogyha van ilyen emléke, és szívesen megosztja, azt küldje el nekem, mert remélhetőleg lesz folytatása ennek a könyvnek, és akkor abba bőven belefér még sok ilyen.
A könyv bemutatóra sokan eljöttek azok közül, akik megírták emlékeiket, illetve akik valamilyen módon kapcsolódtak Furman Imre életéhez, munkájához, tevékenységéhez. Kiemelném dr. Kolozsi Zoltánnak Imre gyermekkori barátjának a megemlékezését, vagy Bujdos Attila újságíró és Bihari Lászlónak, egykori kollégájának a gondolatait. Milyen érzés volt hallgatni ezeknek az ismerősöknek, barátoknak a visszaemlékezését?
Nagyon nehéz ezt, nem is tudom egy szóval elmondani, mert egyrészt végtelen öröm és boldogság, másrészt annyira megható, meg felkavaró nekem, nem csak hogy hallgatni, hanem már olvasni és újraolvasni. Ugye a könyvkészítés szükségszerű része volt, hogy többször korrektúra előtt, után olvastam, és nyilván a legelső az mindig az öröm volt, de aztán nagyon-nagyon felkavaró volt, talán ez a végtelen boldogság a legjobb rá, ahogy eljöttek, akik tudtak, ott voltak, ahogy meséltek, felolvastak, igen, a Kolozsi Zoltán, aki történetesen urológus főorvos lett, de nyíklátházi fiúként, Imre barátjaként azokat az emlékeket osztotta meg, amiknek egy részét én sem tudtam, például azt a dolgot, hogy amikor Miskolcon a 60-as években először volt Omega koncert a Szocékházban, és kevés kiváltságos embernek volt csak jegye, és sokkal többen kint ácsingóztak a székház előtt többek között, Imre és a Kolozsi Zoltán is, akkor Imre valamilyen cseles móddal bejutottak mindketten, és ahelyett, hogy beültek volna a nézőtérre, és részesei lettek volna a várva várt koncertnek, ehelyett Imre oda settenkedett a két bezárt ajtóhoz, akik miskolciak vagyunk, és idősebbek, biztos emlékszünk rá, hogy ugye rendszerint csak egy ajtót nyitottak ki, ahol a jegyeket ellenőrizték, de volt még két szárnyú ajtó, Imre belülről kinyitotta ezeket, és beáramlott a tömeg, több száz ember, viszont emiatt ugye Imrét elcsípték, és a Kolozsi Zoltán által nagyon vicces módon megtörtént az ő eltávolításuk, úgyhogy ők mégsem hallgatták a koncertet, de Imre nagyon boldog volt, hogy sok száz ember viszont mégiscsak bejutott jegy nélkül. Úgyhogy ilyen történeteket osztott meg Zoltán. Bujdos Attila, ő a családunknak régi és nagyon hűséges, jó barátunk, ő jól ismerte Imrét, és ő nagyon, hát megint csak számomra roppant megható módon beszélt róla tegnap, és amit írt a könyvben, az is azt gondolom, hogy nagyon szívhez szóló, és igazán Imréről szóló. Bihari László, ugye jóval fiatalabb Imrétől, ő egy jogász kollégája, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Irodánál dolgoztak együtt, és Laci jól olvassa Imre kézírását, és annak idején is időnként gépelte Imre verseit, amire Imre megígérte neki, hogy majd úgy jelenteti meg azokat, hogy Furman Imre versei, írta Bihari László. Most a naplóval is így jártunk, hogy a kötetben megjelent napló füzetet a Bihari László gépelte le, lábjegyzetelte, és hát tegnap is nagyon jó szívvel beszélt Imréről, számára, aki inkább egyfajta ilyen apa figuraként jelent meg, és maradt meg az emlékeiben.
Az ő segítségével íródhatott meg a könyv második része, hiszen Furman Imre naplójából származó feljegyzések vannak benne. Mennyire gyakran írt naplót, és miket írt meg ezekben?
Imre hosszú éveken át írta a naplóját, és eleve úgy készült rá, hogy nem csak önmagának írta, hanem naplóregény címet adta neki. Rögzítette a naplóban a magánélet tünknek a apró eseményeitől kezdve azokat a szakmai munkája, vagy éppen a közéleti tevékenysége során megélt élményeit, amiket fontosnak tartott. Sokszor nagyon-nagyon fáradtan késő éjszaka akkor is pár sort feljegyzett, úgyhogy rendszeresen írta. 14 füzet maradt fenn, és ebből most egyetlen egy, ami már rögzítve lett, tehát a Bihari László legépelte, és ez szerepel a könyvben.
A könyvszerkesztése közben a naplóból kiderültek-e új információk, amelyek még akár számodra is meglepetésként hatottak?
Igen. Hát természetesen itt önző feleségként az volt számomra a legjobb érzés, amikor azt olvastam, hogy olyan apróságok, hogy ugye az életünk nagy részét mi úgy éltük külön, hogy a munkánk más ülés szólított, tehát Imre nagyon sokat járta az országot, vagy Pesten dolgozott, és akkor hétközben is hazajár, de a hétvége volt a stabil, amikor együtt voltunk, és akkor leír egy ilyen péntek esti, késő esti hazaérkezését, amikor már éjfél táján zuhogó esőben érkezett, és én észleltem az ő érkezését, és kirohantam elé a kocsihoz, amire én persze már nem emlékeztem, csak így, ahogy ő évre, hónapra, napra leírta, és hogy ő hát ezt nagyon, nagyon jó szívvel könyvelte, és szépeket írt ennek kapcsán a kapcsolatunkról, amit én is úgy gondoltam, hogy jó volt, és jó maradt, és hogy a szerelem vagy a párkapcsolat az nem igaz, hogy szükségszerűen megszűnik, vagy már a szerelem is, hogy átalakul valami mássá, hanem én azt gondolom, hogy két egymásra figyelő ember mindig tud olyan ajándékokat adni a másiknak, amik legkevésbé sem tárgy ajándékok, meg nem is feltétlenül ilyen szép szavak, amiket én a Imre halála után olvashattam el, hanem az, hogy az életben olyanokat teszünk, amivel a másiknak az elismerését ki tudjuk vívni, azt gondolom, hogy a mi életünkben Imrére biztos, hogy igaz, hogy ő mindig meg tudott engem lepni, és olyan dolgokat vállalt és cselekedett meg, ami miatt én nagyon büszke lehettem rá, és boldog lehettem, hogy a társa vagyok, és talán olykor-olykor nekem is sikerült.
A harmadik rész a megfigyeléséről készült 3x3-as aktákat tartalmazza. Hogyan élte ő meg azt, hogy folyamatosan lehallgatták és megfigyelték? Meg tudott-e bocsátani azoknak, akik tulajdonképpen törbe csalták nagyon sokszor?
Tehát menet közben nem törődött vele, nem figyeltünk rá. Mondták pont nem neki, hanem pont nekem az egyik egyetemi főnököm felvetette, hogy mi van akkor, ha kamera is van a szobánkba. Az az igazság, hogy nem foglalkoztunk vele, tényleg egymással se beszéltünk soha ilyenekről, hanem amikor aztán ő kikérte a történelmi hivatalból a megfigyelési aktákat, és elolvasta, és abban ugye név szerint már benne voltak, akik készítették a jelentéseket, illetve mentek a tartótisztjeikhez, akkor Imre megkönnyebbülten sóhajtott, legyintett, azt mondta, hogy egyik se volt a barátom, nem számít. Egyébként is ő egy végtelenül nagyvonalú és megbocsájtó ember volt, úgyhogy szerintem tényleg még ezeket a dolgokat sem vette zokon, és nem fájlalta annyira, mint amennyire például én fájlaltam.
Lesz-e folytatása ennek a mostani kötetnek, hiszen a naplója nagy része még kiadatlan, illetve hát nagyon sok visszaemlékezés valószínűleg az ismerettségi körből, baráti körből még kimaradt a könyvből.
Nagyon-nagyon remélem és szeretném, hogy legyen folytatás. Egyrészt valóban a naplóját szeretném megjelentetni, másrészt a 3x3-as aktákból is nagyon sok van még, és azok is nagyon tanulságosak szerintem, nem Imre életére, a mi életünkre elsősorban, hanem a történelmi önismeretünk, vagy a társadalmi önismeretünk szempontjából, mert ma annyi maszatolás, annyi elfedés megy, olyan jó lenne tényszerűen szembenézni a közelmúltunkkal, tehát ezért is szeretném, és hát az emlékezéseket pedig hát én nagyon bízom benne, hogy a Jóisten ad még erőt hozzá, hogy megírjam a közös életünknek egy hosszabb és valóban igaz történetét, mert bízom, hogy abban is lenne olyasmi, ami mások számára is jelenthet valamit.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Én köszönöm a lehetőséget, köszönöm szépen.
És várjuk a folytatást.
Remélem, hogy lesz. Nagyon köszönöm.
Kedves hallgatóink, az idei könyvhétre jelent meg a Furman Imre Emlékezések, Napló részletek és 3x3-as akták című kötet. Szerkesztője Pankucsi Márta, aki felesége és társa volt Furman Imrének 2010-ben bekövetkezett haláláig. A Miskolci Feledi Házban tartott nagy sikerű könyvbemutatón többek között elhangzott az is, izgalmas kordokumentum született, amely hiánypótló kiadvány a rendszerváltás körüli időszak történéseiről. Az elmúlt percekben a kötet szerzőjével, Pankucsi Márta jogász-szociológussal beszélgettünk a könyvről.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
Days that never come again into my life.